Egy elvi kérdésről beszélgetünk, mielőtt majd rátérünk egy kicsit konkrétabban a kutatás egyes fázis lépéseire, és ez pedig a kísérleti eredmények szórása, magyarul hiba analízis. Azt már nagyon régen tapasztalták, akik mértek, hogy az egy, ha ugyanazt a jelenséget mérem többször, akkor mindig egy kicsit eltérő eredményeket kapok. Tehát a méréseknek van egy bizonyos szórása. Már az első órán is ugye én említettem, hogy Gauss, ugye, aki 1777-ben született, az ő foglalkozott első ízben az úgynevezett véletlen hibáknak az analízisével. Tehát először is fontos, hogy a hiba az lehet véletlen, és lehet szisztematikus. Tehát ugye a véletlen hibák úgy konkrétan akkor beszélhetünk például a gyakorlatban véletlen hibákról, hogyha mérési hibákat tekintjük. Magyarul ugyanazt megmérjük többször, és akkor a mérési eredmények mindig egy picit különböznek egymástól, de ha sokszor, elegendően sokszor megmérjük, ugye, akkor a hibák egy bizonyos eloszlást mutatnak, és ugye Gaussnak az érdeme, hogy ő kimutatta, hogy ezek általában a véletlen hibák, ugye egy részről plusz minuszok, tehát valami középértékhöz viszonyítva mindig különböző előjelűek lehetnek, ugye a plusz-minusz azt jelenti, és hogyha sokszor mérek, ugye akkor ezek valamilyen normál eloszlást adnak, és akkor ugye az ő levezetésében az a szenzációs, hogy a valódi érték ugye az itt van, ő a koordináta középpontját a nullához helyezte, és azt mondta, hogy oda az felel meg az átlagértéknek, a valódi értéknek, és a hibák ehhez viszonyítva plusz-minuszok, és hogyha sokszor mérünk, akkor ezek normál eloszlásúak. Tehát ugye két kritériumot állított föl, hogy ezek plusz-minuszak, a másik kritérium, hogy normál, ugye eloszlás. És ebben az esetben, ha kiszámítjuk az átlagértékét ennek a normál eloszlásnak, akkor a valódi értéket kapjuk meg, És ugye az eloszlásnál definiálni lehet ugye az úgynevezett szórást, tanultátok ti ezt, nem kell itt ezt nekünk újra nagyon ismételni, ugye, mind a két oldalon, úgy durván 17% esik mindig ugye ide a görbe alatti területből kívül, mind a két oldalon, ugye az felel meg az egy szigma szórásnak, és tehát, ha véletlen hibánk van, és elegendő számú mérést végzünk, akkor ez önmagában a pontosságot nem befolyásolja az, hogy én közben különböző értékeket mértem, hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon. Tehát ugye a Gauss-féle dolognak ez a lényege, és tulajdonképpen erre alapszik az a kikötés is, ugye, amit minden egyetem megkíván a doktorandusztól, hogy az eredményeit statisztikailag értékelje. Ugye? Tehát ez elvileg idáig egy megalapozott kívánság, ugye? Ha egy doktoráns az nem értékel rendesen statisztikailag, akkor visszavágják neki, ugye? Persze. Na most, amennyiben ez az eset, vagyis véletlen hibákról van szó, akkor ez abszolút mértékben rendben van. A baj akkor jön, amiről már viszont sokkal kevesebben tudnak, vagy akarnak tudni, ugye, ha megjelenik a másik hiba is, a szisztematikus hiba, amiről Gauss nem tudott, de gondolom nem is akart volna tudni, mert ugye a matematikus a szisztematikus hibát a hülyeségek kategóriájába sorolja, hiszen elvileg az már a mi hibánk, akkor is, ha nem tudunk róla. Attól még a mi hibánk lehet, ugye? Ez ilyesmi még a jogban is előfordul, hogy mert valaki nem tudja, hogy be kellett volna az adót fizetni, megbüntetik érte, ugye? Persze. Tehát nem mentség az, hogy ha valamit mi nem tudunk. Na most ugye ilyen ez a nyomorult szisztematikus hiba. Na hát először is ugye mi az, hogy szisztematikus hiba, és miért jönnek ezek elő egyáltalán? Hát ugye a legegyszerűbb magyarázat, amit ugye meg fogtok érteni rögtön, például ma ugye elektromos műszerekkel mérünk, akár egy erőt, akár ezt, akár azt, akár amazt, de teljesen mindegy, hogy elektromos vagy nem elektromos. Ugye régen is, ha közértbe csalni akart az eladó, akkor mit csinál? A mérlegnek a nulla pontját odébb tolta. És akkor a mérleg 10 dekát mutatott, mert annyi szalámit kértem, de tulajdonképpen csak 8 dekát kaptam, mert 2 dekával a nulla pont odébb volt tolva. Ugye? Persze. Amikor én ott néztem a mérleget, az 10 dekát mutatott, hát csak nem nullából indult, ugye? Hanem már 2 dekáról indult. Na most ez egy elektromos műszernél, ez roppant könnyen előfordul, ugye? Majd szó lesz róla, ugye, mint mondtam, a későbbiekben beszélünk még a mérésekről is, hogy egy mérőrendszert mindig le kell nullázni, hogyha valamin nincs terhelés, akkor a mérleg ugye a közérben nullán legyen, és nem plusz 2 dekán. Tehát nekünk is majd a mérőrendszert nullázni kell. Most mi ezt szépen meg fogjuk csinálni gondosan, és utána mi nyugodtak leszünk, mert hogy nulláztuk a rendszert. Igen, de az erősítő közben melegszik, és ugye az anyagoknak van olyan tulajdonsága, így az ellenállásoknak is, hogy a hőmérséklet hatására megváltozik az ellenállás. Emiatt a nulla pont mérés közben odébb mehet egy kicsit. És akkor már is ott vagyunk, ahol a közértes volt, ugye? Hogy 10 deka szalámi helyett 8 dekát adott. A baj az, hogy mi erről nem tudunk, tehát akkor ez számunkra nincs. Mi azt jegyezzük föl, sőt ugye ma már a kompúter jegyzi föl, nem is mi, hogy mi 10 dekát kaptunk, ugye, nem 8-at, mert a mérleg annyit mutat. A kompúter honnan tudná? Hát a világ legbutább jószága a kompúter. Ez jó, ha megjegyzitek örök életre, ugye? Hát a probléma az, hogy mindenki a kompúterbe bízik, ugye? Persze. Mert a kompúter kiszámolta, ugye? És akkor ezt nem lehet támadni, ha a kompúter kiszámolta, ugye? De hát a kompúter minden hülyeséget kiszámol. Hát honnan tudja a kompúter, hogy mit olvasott le? Ugye, jót vagy rosszat? Hát ő csak a mérőrendszert olvassa le. Ő nem tudja, hogy ott a nulla most hogy áll éppen. Honnan tudná? Tehát... ugye, és ez azt jelenti, hogyha a közértes ugye egyik oldalra elállította, akkor ő szisztematikusan 8 deka sonkát ad 10 helyett, nem egy esetben, és a másik esetben nem ad 12-t, soha, nem, ő mindig a 10 helyett 8-at ad. Hát világos, hát azért állította az egyik oldalra. Magyarul ez nem véletlen hiba, hanem ez szisztematikus hiba, amelyik mindig egyik oldalon van. Az a bajom, hogy nem tudom, hogy van szisztematikus hiba, mekkora az és melyik oldalon van. Ugye? Ez a bajom. És ebben az esetben, ugye, ha van szisztematikus hiba, akkor az itt a Gaussnál hogy jelenik meg? Szegény, ha megérte volna, ugye, a Gauss. Úgy, hogy ő ide várja, de közben mi ide kapjuk, és ezt számítjuk ki, és erre esküdünk meg a kompúterrel együtt, hogy ez az igazi. Holott az nem az igazi, hanem ez a szisztematikus hiba. Bizony, ugye? Mert e körül mi kapjuk a pontokat, ám ha elállítom. Ugye? Na most nem csak a mérésnél fordul ez elő. Sajnos a szisztematikus hiba. Majd beszélünk róla, sokszor mi mintákat csinálunk, és a mintán végzünk méréseket. A mintának vannak bemenő adatai. Például, hogy milyen súlyú, milyen a sűrűsége, milyen a hőmérséklete, milyen a nedvesség tartalma. Most, ha ezekben én tévedek, már pedig miért ne tévednék, ezek is hibát adnak. Az igaz, hogy ezeknél előfordulhat, hogy az egyik mintánál jobbra tévedik, a másik mintánál balra tévedik. Csak hogy az a baj, hogy én egy mintán mérek mondjuk több adatot, akkor az mindegy irányba megy el. Ahogy én a mintánál tévedek. Na most hogy tévedik a mintánál? Úgy, hogyha például itt ugye hőmérséklet van, mondjuk itt van a 20 fok Celsius, akkor nekem az adatot ugye 20 fok Celsiusnál kell fölvinni. Ugye? Persze. Hát ott mértem. Ugye? Ha közben az a minta nem 20 fok volt, hanem 21, akkor nekem az adatot ide kellett volna fölvinni. Ugye? És 21-nél elvileg nekem magasabb értéket kéne kapni, de ugye én nem oda vittem föl. És ez nekem megint hibát jelent. És rengeteg ilyen hiba lehet. Tehát ezek a szisztematikus hibák. Sőt, van úgynevezett földolgozási hiba is. Ugye itt beszéltünk, láttuk a Weber számnál például, hogy ott a sebesség V négyzetes. Ha nincs hasonlósági szám, akkor a V-nek a kitevőjét nekem kell megtalálnom a mérések alapján. A mérések ugye az összes hibákkal együtt lehet, hogy a kettes helyett 1,8-et adnak ki, ugye a hibák miatt. És utána, ha én eszerint dolgozok föl, ugye, akkor a négyzet az 1,8 alatta megy egy kicsit, ugye? Hiszen majd az egyes volna az egyenes, ugye? Az egyes kitevő. Sőt, ugye, ha pontosabban rajzolok, akkor ha itt az egy, akkor a négyzetes kitevő itt alatta megy. Ugye? Mert a 0,5-nek a négyzete az csak 0,25, majd csak ha egy fölé kerültem, akkor lesz nagyobb, mint amit négyzetre emelek. ha egynél kisebb, ugye akkor kisebb lesz a négyzet, mint amit emelek négyzetre. Ugye? Tehát ugye a kitevő különbségből, amit én kísérletileg kapok, azokból is mindből majd hibák lesznek, mert én azt szerint dolgozok föl. Tehát ugye a szisztematikus hibák ugye lehetnek műszernél, lehetnek mintáknál, és lehetnek feldolgozásból is. Tehát egy sor hiba forrásunk van, amelyek nekünk végül is ugye a szórást, amit ott fölírtam, szórás lesz, tehát ha mi majd ábrázolunk ugye egy kísérleti eredményeket, akkor nem azt kapjuk, hogy így szépen a, mert így kéne sorakozni a pontoknak, ha mi a természeti törvény szerinti pontossággal megmérnénk valamit, ugye? Hát a szabadesést nem úgy tanultuk, hogy S egyenlő G férszer T négyzet plusz-minusz ekkora szórás, ugye? Nem, az annyi. G félszer T négyzet és nincs szórása. Nálunk van, mert egy csomó hiba a véletlentől a szisztematikusig előfordul. Véletlen hibánk is azért lesz és okoz szórást, mert elfeledkezünk arról, amit a Gauss mondott, kikötött, hogy a hibák eloszlása, a véletlen hibák eloszlása megfelel a normál eloszlásnak. Ugyanis ahhoz, hogy teljesüljön ez a második, általában igen nagy mérési számra lenne szükség. Például mi ugye próbáltuk ezt betartani felületi minőség mérésekor. Ugye érdesség, felületnek van érdessége, erről van szó. És általában 60-100 mérést körülött csinálni, hogy szabályos, normál eloszlást mutassanak az eltérések, amit az egymás utáni mérésekbe kaptunk. Most mi, ha 3 mérést csinálunk, akkor kihúzzuk magunkat, ugye, a gyakorlatban. Hát ki az, aki ugyanarra a pontra 60 meg 100 mérést csinál? Hát elmúlik az élete, mire végez vele, ugye? Tehát szó sincs róla, hogy mi a Gaussnak ezt a második kikötését mi teljesítjük. Nagyon ritkán. Most honnan tetszik gondolni, hogy 3 mérés az megfelel a normál eloszlásnak? Hát az akkora véletlen, mint az Empire State Building New Yorkban, ugye? Hát miért felelne meg 3 mérés a normál eloszlásnak, ugye? Ha a komputernek odaadjuk, az számolja belőle az összes statisztikai dolgot, mintha megfelelne. Ezért mondtam, hogy a komputernél nagyobb állat nincs, ugye? Hát ha egy mérést adok neki, arra is eloszlás számol, ugye? Hát neki mindegy. Tehát gondolkodni nekünk kell, Na most ennek ellenére ugye ebből gyakorlatilag mi következne, amit én most mondok, hogy elég nagy blőd hülyeség azt kívánni az emberektől, hogy úgy statisztikázzák meg a dolgokat, ahogy kell, ugye? Mert a felesége igaz, ami ki fog jönni eredményként. Mert föltételek nem teljesülnek. Ennek ellenére én ezt most itt nem mondhatom, hogy így csinál, hogy akkor ne csináljátok, mert akkor az opponens visszavágja az egészet. Tehát ugye most, ha három mérést csináltok, akkor is kell statisztikázni, mert ugye az opponensnek úgy jó, meg az összes többinek, bizottságoknak, akik jóvá hagyják, azoknak is úgy kell, hanem amikor már megvan a fokozat, utána azért ezen el lehet majd gondolkodni. Én most már könnyen beszélhetek ugye 50 év után, meg hát velem mit tudnak csinálni, ugye? Már veletek ki tudnak tolni, persze, ki is tolnak abban a minutában, amikor lehet, ugye? Velem már nem. Mert mit csinálnak, ugye? Én megmondhatom, hogy én az 50 év alatt én sose statisztikáztam az adataimat. Nem. Mert két eset volt mindig, ugye? Vagy aránylag kis szórással, de a mérési pontok rámentek egy görbére, tehát szemmel, nem kompúterrel, a francokat a kompúterbe, ugye szemre nagyon pontosan be lehetett húzni, hát ugye ebbe az esetben ez egy tengelymetszékes egyenes, ugye bármi lehet egyébként. Meg lehetett a görbét húzni. A másik eset az volt, hogy a pontok nagy mezőbe szórtak, ugye? Na most erre már így is lehet húzni, meg így is lehet húzni, ugye? És a kompúternek odaadom, neki meg kell mondani, hogy mi szerint húzzon görbét. Hát a kompúter az életben nem találja ki, hogyha én csak pontokat adok neki. Nem. Hát nekem meg kell mondani, hogy próbálja meg az egyenest, próbálja meg a origónát menő parabolát, és ő majd szórást mutat rá. És ugye a mai fő analfabéták úgy döntenek, hogy akkor melyiket fogadom el, hogy a kompúter melyikre adott kisebb szórást. Az az igaz. Ugye? Ami annyira nem igaz lehet, hogy még az ellenkezője sem igaz. Ugye? Persze, hogy nem. Hiszen ahhoz nincs elég mérés statisztikailag, hogy ez igazolható lenne. Másodszor ugye az előző órán beszéltünk arról, hogy akkor is baj van a statisztikázással, ugye épp a gátakról volt szó, meg az öreg Mosonyi Emil professzor úrról, aki nem várta meg a századik életévét, mert most lenne 100 éves, tavaly meghalt. Hogy ha a halmaz különböző eredetű, akkor is baj van.
Ugye azt a példát hoztuk, hogy a halmaz egy része ugye a, mit tudom én, 50-80 évvel ezelőtti szám, amikor a Kárpátokban még megvoltak az erdők, ugye? És a későbbiek meg abból származnak, amikor már nem voltak meg az erdők, mert közben kiirtották. Most akkor az eleje a halmaznak, az más halmaz, mint a vége a halmaznak. És én egy ugyanabból a kettőt összezagyvába, ugye összerázom, és abból próbálok statisztikázni, és utána csodálkozom, hogy nem stimmol. Ugye? Persze, hogy nem stimmol. Mert ugye a matematikusnak mindig kikötései voltak. Ugye a matematikus azért nem volt buta ember ilyen szempontból. Ha valamit levezetett, akkor megmondta a kikötéseit előre. Ugye? Mi pedig a végeredményt nézzük sokszor, de a kikötéseit már nem. Hát azt külön el kéne olvasni, hát ki a franc olvassa el, ugye? Hol van már a Gauss, meg amit leírt? Aztán az mindig úgy elfelejtődik, és utána ugye ez az eredménye. Tehát ugye a lényeg ennek az, hogy a hibáknak van egy klasszikus része, a véletlen hibák, amelyek, ha elegendő számú mérés van, tehát hogy az a kettes pont úgy, ahogy teljesül, akkor ezek nagyon jól kezelhetők a statisztika módszereivel. Ugye? Tehát nem arról van szó, hogy a Gauss nem mondott igazat. De hát a Gauss abszolút igazat mondott. Ugye? Csak ne felejtsük el, hogy a Gaussnak kikötése is volt hozzá ez a kettő. Ugye? Sajnos a mi esetünkben hozzájárulnak olyan hibák, mégpedig lényegesen nagyobbak, mint a véletlen hibák. Ez a baj. Tudnélik, a mai világban a műszereink, majd mondtam, beszélünk róla, elég pontosak lehetnek. Tehát ma, ha azt mondjuk, hogy egy műszernek a hiba határa plusz-minusz 1%, akkor az nem is olyan nagyon jó műszer. Tehát tudunk, hogy 4% ugye a plusz-minusz hiba határa a mérőműszernek, ami egy nagyon jó érték. Ugye, és arra lehetne ebből következtetni, hogy akkor a mi kísérleti eredményeink szórásának is ilyen picinek kéne lenni. Na most ez abszolút nem így van. Tehát a mi nagy szórásainkat nem a véletlen mérési hibák okozzák általában, hanem az utána következők okozzák, amiről nagyon keveset tudunk előre, hiszen ha tudnánk, akkor korrigálnánk. Nem? Persze. Hát ha én vevő vagyok a sonkára, és tudom, hogy el van állítva a mérleg, akkor reklamálok, hogy na állítsa már vissza, mert én 10 dekát akarok kapni, nem 8 dekát. Hát csak nem tudom. És hazamegyek a 8 deka sonkával. Megeszem, és még utána se tudok róla, ugye? Persze nem állít el annyit, hogy már szemre észre lehessen venni, hogy én nem a felét kaptam csak, ugye? Az már főtűnne. Na most persze, itt is arról van szó, de hát azért, ha ugye a két dekasunk a 10-nek már 20%-a. Na most azért, hogyha mi 20% hibával dolgozunk, az a műszaki életben már elég sok lehet. Tehát azért annyit nem szeretünk megengedni, ugye? A műszaki életben azt mondjuk, hogyha plusz-minusz 5% pontossággal meg tudunk valamit mondani, akkor úgy nyugodt lehetünk, hiszen mindig úgynevezett biztonságot alkalmazunk. Hát ugye a méretezésnél tanultátok, hogy van biztonsági tényező, ugye? Persze. Tehát nem úgy méretezünk, hogy az az acél, az ennyi szigmát kibír, és akkor odáig terheljük az anyagot. Nem, mert mi van, ha hibával adták meg a szilárdságot, akkor oda van minden, ugye abban a minutában. Vagy mi van, ha én a terhelésemet nem tudom előre, és egy kicsivel nagyobb lesz, akkor is az Erzsébet híd befekszik a Dunába. Na most, hogy ne feküdjön be, ugye, kellő biztonsággal méretezünk. Vagy bármiről is legyen szó. Ugye, tehát a hibákra mi számolunk, de azért nem arra, hogy 20-50%-os hibával dolgozzunk, tudnélik, akkor már nagyon túl kell mindent méretezni, ami pénzbe kerül, ugye? Tehát a komputeres számolásoknak is ugye tulajdonképpen az az értelme, hogy pontosabban tudjunk valamiket kiszámolni, és kisebb biztonsági tényezővel, kisebb ráhagyással tudjunk méretezni. Ugye egy autót is ma ugye vékonyabban méreteznek, mint 50 évvel ezelőtt. Úgyhogy tehát itt mi sajnos rendelkezünk olyan hibákkal, amelyeket ugye nehezen tudunk előre becsülni. Na most visszatérve az ábrához, mert nem fejeztem be. Ugye addig elmondtam, hogyha nekem a pontok picit szórtak, akkor a görbét szemre ráhúztam, és az pontosabb volt, mintha a komputer húzta volna. Mert jó a szemem. Ugye? De mi van, hogyha szórtak? Nagyon. Nagyon egyszerű. Akkor nem húztam rá görbét, hanem elkezdtem keresni, hogy hol a hiba. Mert biztos, hogy hiba van. Ugye? Lehet, hogy nem jó a változó, amit főraktam egyszerűen. Nem úgy kell földolgozni. Lehet, hogy elnéztem valamit, ugye a minta nem olyan, amilyennek én gondoltam. Tehát utána hibakeresésbe indultam, és addig nem nyugodtam, míg nem sorakoztak rendesen a pontok. Mert biztos, hogy valami hiba van, ha nagy a szórás. Nem vettem figyelembe egy változót például, ugye? És közben az van, és tényleg az értékei változnak is. Ugye? Hát akkor egy pont vagy magasabban van, vagy mélyebben van. Világos. Vagy nem jó mértem, nem jó olvastam le, valami tévedés van valahol, mert ugye az vezérelt, hogy a természeti törvények nem szórnak. Elvileg nekem az összes pontnak föl kéne egy görbére sorakozni szórás nélkül. Elvileg. Ugye? Ha én a természeti törvény szerint dolgozok föl, és nincsenek mérési hibáim, akkor szórásnak nem szabad lenni. Szórás azért van, mert vannak ezek a hibák. Na most ennek, mint mondtam, a műszaki életben van egy elviselhető értéke, ugye az a plusz-minusz 5% körüli. Persze, attól függ, hogy milyen a feladat, lehet, hogy ennél pontosabbat kívánunk, lehet, hogy nem kívánunk, még annyit se. Ugye ez egy olyan átlag érték. De ha nagy a szórás, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valami hiba van a dologban. És a komputerre rá lehet bízni akár mekkora szórást, ugye? Az kiszámolja az átlagértéket, meg a szórását is. És a mai világban ezzel elég sokan megnyugszanak, hogy a komputer kiszámolta belül az átlagértéket. Én ezen sose nyugodtam meg, szerencsére nem volt komputer, ugye, csak a fejem, és mindig kerestem, hogy ennek mik az okai, ugye, mert valahol ezekbe kell keresni mindig a szórás okai, hiszen, mondom még egyszer, elvileg szórásnak nem szabadna lenni, ha úgy minden stimmolna, ugye? De a természeti törvény szerint dolgozok föl. Ha volt minta, azt abszolút stimmel minden, adata a mintának, és jól mérte. Akkor szórásnak gyakorlatilag nem szabadna lenni. Vagy csak akkorának, mint amit ugye a véletlen, a műszer hiba okoz, ami még egyszer a mai világban nem nagy. Tehát az a plusz-minusz 1%-on is belül van a legtöbb esetben, nem az, hogy a plusz-minusz 5%-on belül van. Tehát ugye jó, méréseknél is persze vannak extrém dolgok mindig. Ugye szoktam említeni, hogy ha valaki azért egy valódi füstgáz hőmérsékletet akar a kipufogó csőbe megmérni, azért az nem annyira egyszerű, ugye? Mert nagy sebességű gáz, nagy hőmérsékletű és gyorsan változik a hőmérséklet az expanzió miatt, ugye, meg a hőátadás miatt is. Tehát 5 mm-rel odébb mérem már nem annyi, ugye? Expanzió meg hőátadás miatt, ugye, ilyen apróság, ugye, ugyanaz a kipufogó gáz. De hát nem olyan gyakran fordulnak ilyenek elő. Aztán valakinek azt mondom, hogy egy forgácsoló késnek a felületi hőmérsékletét mérje meg. Hát azért kapaszkodhat, mert hogy méri meg? Hát ott megy a forgács, tehát optikailag se lehet rálátni,
ugye? Most elvileg alul ugye beépíthet egy termoelemet. Na de felületi hőmérsékletet kéne mérni. Annak még kiterjedése van akkor is, ha én csináltam egy tized milliméteres drótból termoelemet, de hát a forrasztásnak akkor is van kiterjedése, az nem mikronos. Ugye, tehát egy felületi hőmérsékletet mérni olyan helyen, ahol roppant nagy a gradiens, az a baj. Hát pár tized milliméterrel alatta a fele akkora hőmérséklet van, mint az érintkezési felületbe. Ezt ki lehet számolni egyébként, szerencsére, ugye, tudnélik erre van, lehet levezetést csinálni. Ugye, ha valaki megnézi, nem olyan sok könyv van ilyen, ugye a tranziens hővezetési jelenségekről, van egy Karlsruhe-Jäger könyv. Na, ugye ez is az elavulásra egy abszolút jellemző példa, a Karlsruhe-Jäger könyv. Az 57-ben jelent meg utoljára átdolgozott kiadásba, azóta csak reprint kiadása van. Senki nem akarja átdolgozni, mert nincs mivel. 57-ig az összes analitikus megoldásokat levezették. Tehát azóta nincs új analitikus megoldás a hővezetési problémákba. És akkor mit lehet hozzátenni, mi? Semmi. Persze. Tehát reprint kiadásban jelenik meg. És nem avul el. Persze, hogy nem, a hülyeség avul el. Ugye mondtuk. Tehát, ugye, visszatérve, ha nagy a szórásunk, mindig el kell rajta gondolkodni, hogy valahol valami hiba van. Ugye a földolgozásban benne van az, hogy én minden változót figyelembe vettem-e. Ebből szokott a legtöbb baj lenni, ugye? Hát ha én nem tudom, hogy valami befolyásolja a jelenségemet, nem veszem figyelembe, akkor azt tudtam nélkül, hogy így, hol így változtatja az eredményt, hol amúgy, és csinálja nekem a szórásukat, ugye? És még egyszer, ugye a változó is, ami szerint én ábrázolok, ott is lehetnek problémák, hogy nem úgy kéne a változót használni, ahogy én használom. Ugye ez visszavezethető azokra a dolgokra, amikről beszéltünk, hogyha nem tudok elég elméletet, akkor nem vezérel engem nagyon semmi, hogy melyik a fő hatóváltozó, melyik a nem. És emiatt azután ugye a földolgozásban más változók hatása is megjelenik, és csinálja nekem a szórást. Tehát ha szórás van, akkor mindig ugye gondolkodni kell rajta, hogy mi lehet az oka. Persze, ugye itten beszéltünk róla, hogy nem föltétlenül mindenkinek a mozgató erő, a természeti törvények. Ugye direkt szoktam itt mindig párhuzamosan említeni, ugye a villamos megállót.
Még ugyan nem tudom, hogy mivel foglalkoztok, majd meg fogom tudni. De tudom, hogy volt ilyen, ugye, aki közlekedés szervezéssel foglalkozott, mert hogy ez is egy feladat, és ezt is meg kell oldani, természetesen. Tehát nem arról van szó, hogy csak olyan feladatot kell megoldani, amelyiket természeti törvények irányítanak. Azért hangsúlyozzuk itt ebben a tárgyban, mert ugye műszaki egyetemen vagyunk, és azért nagyon sokszor olyan feladatok fordulnak elő, amelyeket valóban természeti törvények irányítanak. Tehát ugye itt ez egy lényeges álláspont. Tudva, hogy közlekedési karon vagyunk, azért szoktam ugye mellé mondani, hogy persze vannak más típusú feladatok is, de tulajdonképpen ott se föltétlenül véletlen dolgok irányítanak, legfőjebb mi vesszük úgy, mert nem tudjuk a valódi okát. Akkor minden véletlen a számunkra. Ugye? Egy erdésznek fogalma sincs, hogy az erdőbe a fa miért nő. Ezek után hogy kezeli statisztikailag? Hogy minden fát megmér, ugye így mell magasságba, mert ez a szokás alakult ki, és akkor szépen főviszi, és kap egy eloszlási görbét, nem így, hanem ugye majd valahogy így, itten, és annak lesz egy átlag értéke, meg lesz szórása, ugye. Ugye ez is egy érdekes dolog, ezt még így nem említettem, ugye, hogy a Gauss az, hogy miből indult ki. Ugye, hogy az átlag értéket ide a nulla pontba tette, és van plusz-minusz szórás körülötte. A műszaki életben ugye ennek sokszor így nincs értelme. Mert ha én megmértem a cseppek méretét, akkor csak annak van értelme, hogy plusz 20 mikron. De hogy mínusz 20 mikron, annak nincs értelme, ugye? Magyarul akkor az eloszlást a műszakiak eltolták ide, ugye, valahogy. És akkor ugye a készlettartomány az nullától ugye végtelenig tart, de nem plusz végtelentől mínusz végtelenig, mert nincs értelme negatív értékeknek, ugye? Úgyhogy a statisztika könyvekben ugye megtaláljuk a középpontosan elhelyezett eloszlás görbének az egyenletét, és megtaláljuk az eltoltat, ugye, ahol a középpont az el van tolva. Tehát ugye a műszaki életben mi ugye a plusz-minusz 5%-kal mi általában meg szoktunk elégedni, ha ilyen pontossággal valamit tudunk. Na most ugye visszatérve a bizonyos közlekedési problémákhoz, ott is ugye, ahol hát nem természeti törvények irányítják a jelenségeket, hogy hányan állnak mikor a megállóban,
azért ott is érdekes, ugye nem elég megelégedni azzal, hogy ezt kaptam. Hogy pup van reggel, mit tudom én, 7:30, másik nagy pup van, mit tudom én, este 16:30, és hát közben is lehet kisebb pup, ugye, ennek azért ott is okai vannak, tehát bizonyos változók, lehet így mondani, irányítják a folyamatot. És ugye pont azért már régebben is, 40 évvel ezelőtt is Budapesten ugye bevezették a lépcsőzetes munkakezdést, meg iskolákba is, hogy ne az összes gyerek ugye álljon, mert meg volt az oka ott is, ugye, még akkor is, ha nem természeti törvény okozta ezt a jelenséget. Az ember is tud okozni, ugye, elég definit módon. Persze, tehát ilyen helyen is ugyanúgy a változók mögé be kell nézni, és esetleg le kell tisztítani a kapott eredményeket, hogy mi lenne, ha ezt a változót kikapcsolom. Ugye, akkor már a összeg görbe, amiben minden benne van, minden hatás, ugye, abból meg kéne tudni azt, hogyha valamit rendelkezést hozok, akkor ez a görbe hogy változik? Magyarul mik összegezték, hozták létre ezt az eredő görbét? Mert én mindig egy eredőt konstatálok, ugye? Az eredőt azt mérem. Azt esetleg 5 vagy 10 ható tényező hozta létre. Most az analízisnek az volna a lényege, hogy tudjam, hogy a 6 változó közül, vagy 6 tényező, ugye inkább így mondjuk, melyik mennyivel járul hozzá ehhez az eredő görbéhez, mert intézkedést annak birtokába tudok csak tenni, ha tudom, hogy milyen hatások eredője a kapott görbe, amit én a megállóba fővettem, ugye? Mert én nem keresem azt, hogy valaki miért állott most. Nem. Én kiállok a megállóba és számolom, húzom a strigulát, vagy nyomok egy gombot, ugye, és összegzem. És nem keresem azt, meg nem is tudom, de nyilván, hogy nem egy ok miatt áll ott 50 ember, és az érdekes megtudni, hogy az 50 ember milyen fő okok miatt áll egy időben éppen ott. Mert úgy tudok beavatkozni, hogy ne álljon ott 50 ember, mert akkor a villamosnak úgy kéne járni, hogy egyszer egymásba jönnének, utána meg fél óránként, ugye? Hogy mindig egyformán ki legyen használva. Csak a fél órásnak meg az a baja, hogyha én kimegyek most, éppen elment, és éppen olyan időszakban vagyok, akkor fél óráig várhatok a villamosra, és akkor szidom megint ugye az egész dolgot.
Tehát nem az a megoldás ugye ilyenkor, hogy lekövetem az épp tapasztaltakat, hanem igyekszem elosztani, hogy minél kisebb csúcsok legyenek. Ugye az energiafogyasztás is olyan, hogy csúcsok vannak benne. És ez elég nagy problémája ugye az energiaiparnak is. Tehát ő is gondolkodik azon, hogy a csúcsokat hogy lehet levágni, mert neki az volna jó, hogy ne legyen csúcs. Persze, mert a nagy erőművek azok állandó teljesítménnyel akarnak dolgozni. Nem az, hogy most csúcs után semmi. Ugye egy nagy erőmű ezt nem szereti. Ugye azért vannak aztán úgynevezett csúcserőművek, mert nehezen oldható meg maga a probléma. De az ő szempontjukból nyilván az volna, hogy változtatni a szokásokon, a fogyasztás szerkezetén, hogy az egyformább legyen, és kevesebb csúccsal kelljen dolgozni. Tehát ugye visszatérve azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy milyen típusú hibákkal számolhatunk, bármivel foglalkozunk egyébként, gyakorlatilag mindegy, ugyanúgy megvannak, és hogy ha nagy a szórásunk, akkor gondolkozni kell rajta, hogy mit, hol lehetett hiba a munkánk során. És a végső esetben, ha abszolút nem boldogulunk, ugye akkor persze az marad, hogy majd a komputer elintézi, ő számol átlagot, meg ezt, meg azt, bármire illeszt görbét, olyan ponthalmazt a komputernek nem lehet adni, amire ne illesztene görbét, akár jó, akár nem. Ugye, tehát az cseng vissza mindig, hogy nekünk kell bizony gondolkodni, a kutatónak, és nem a kompúterre bízni a gondolkodást, mert sose fog gondolkodni. Itt most befejezzük, nem kezdünk el újabbat.